Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök ma. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arról, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, hogy a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezésének lehetőségéről, de végleges megállapodás nem született. A külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem volt végleges időpont, és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések. A jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Felülvizsgálna a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetés kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt, annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, Balatonalmádé is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, fátyol és gumoly felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfő hajnalban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, szülői tudatosság fejlesztő, akivel arról fogunk beszélgetni, hogyan legyünk türelmesebb, tudatosabb szülők. Szabad-e dühösnek lenni? Lehet-e dühös a gyerekünk? S mi az, ami már nem elfogadható viselkedés részéről? Okoz-e kárt az alkalmankénti veszekedés? A többi mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, ha a következő közel fél órában velünk tartanak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mi is határozza meg azt, hogy mennyire tudunk türelmes szülők lenni. Hogyan álljunk neki a mindennapoknak, tudunk-e tudatosan készülni a szülőségre magára, tudunk-e tudatosak lenni a türelmességben, hogy kevesebbet veszekedjünk, tegyük szívünkre a kezünket, szerintem mindenkivel előfordul. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Nóri, újra, és beszélhetünk egy szerintem igen fontos témáról.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, ez a szülői türelem kérdéskör, ez egy nagyon összetett kérdés, mert én azt gondolom, hogy amikor a gyermekünket várjuk, mint édesanyja, akkor mindig egy ilyen rózsaszín álomkép leveg a szemünk előtt, hogy majd én másképp csinálom, majd nekem sikerülni fog, majd én türelmesebb leszek, és aztán bizony, amikor ott van a gyerkőc, és jönnek nap, mint nap a kihívások, akkor úgy arcul tud csapni a valóság, hogy hát bizony azért az embernek a türelme véges, akármennyire is természetesen szereti a gyermekét, de nem igazán lehet erre a 0-24 órás szolgálatra felkészülni, főleg ami a gyerekvállalásnak az első néhány évét jellemzi, mert hogy innen azért nincs szabadságra menetel, ha elmegyünk nyaralni, sajnos jön a gyerek is, sajnos vagy nem sajnos, de hogy igazából ezek nem feltétlenül pihentető évek, és aztán tényleg azzal szembesül az ember, hogy bizony elfogyott a türelem, kiakadok én is, és akkor igazából, amikor a gyerek valamin kiborul, vagy kiakad, vagy sok neki, és ugye ebbe a szülő is belevonódik, akkor már ugye ketten hisztizünk, vagy ketten vagyunk kiakadva, tehát hogy ez nem egy igazán előrevívő állapot. Tény és való, hogy nagyon nagy fokú igénybevételnek vannak kitéve az édesanyák az első években. Igazából én azt gondolom, hogy erre egyfajta szülői önismerettel lehet valamennyire felkészülni, hogy tudatosítja magában az ember azokat a helyzeteket, amelyek őt mondjuk kiakasztják, amelyekre fel tud készülni, hogy na az neki egy például egy piros gomb, amire azonnal ugrik, és akkor ezek így nagyon szépen nagy fokú tudatossággal, sok-sok odafigyeléssel, önmagunkra figyeléssel, ezek azért csökkenthetők. Vagy hogyha az ember, egy kicsit így azt is szoktam mondani, hogyha előhúzzuk a farzsebünkből a józanabbig eszünket, akkor egyből világossá válik, hogy ha én is belevonódok a gyereknek a műsorozásába, akkor azzal nem leszünk előrébb. Tehát, hogy én vagyok a felnőtt, én vagyok az ő szülője, nekem kell utat mutatni, nekem kell az érzelmek háborgó tengeréből egy picit kivezetni őt, tehát, hogy mindig mi vagyunk a minta a gyermekünk számára, és hát személy szerint egyébként nekem ez például akkora motiváló erő, hogy én ezt tényleg így bármikor elő tudom húzni, hogy jó, akkor mit szeretnék a gyerekemnek mutatni. Mert amit a szülő követ, amilyen mintát követ, az lesz a gyermeke számára is a követendő példa. És ugye ezek nyilván tudattalan folyamatok, tehát hogy ez mindig olyan, mint hogyha a gyerkőc fejében egy ilyen belső mozi forogna, és akkor rögzít minden pillanatot, hogy ja, anya ezt így csinálja, jó, akkor én is. Aha, apa meg ezt úgy csinálja, jó, akkor én is, mert ezek szerint így kell, mert mi vagyunk a modellek a gyermekünk számára.
Nagyon sok minden befolyásol minket egy-egy nap során, itt a fiziológiás dolgokra is gondolok. Jöhet, hogy fejfájás, kialvatlanság, stb. Nyilván ettől is türelmetlenebbekké válunk. De az jutott még eszembe, hogy hozunk is magunkkal, ugye, mintákat, szülői mintákat, és régebben nem figyeltek ennyire oda, nem voltak ennyire tudatos szülők, én azt gondolom. Most egyre inkább fókuszba helyeződött az, hogy hogyan tudom ezt jobban csinálni, hogyan tudom elhagyni a régi mintákat. Hogyan tud ezzel megküzdeni a szülő, hogy ő ezt a mindennapokba adaptálja?
Hát ez erről szól a szülői önismeret igazából, hogy amikor felismerem azokat a mintákat, amelyeket én magam is mondjuk kaptam gyerekkoromban, és van közte egy csomó jó, amit szeretnék továbbvinni, ami az örömömre szolgál, amit követendőnek tartok, és hát van közte legtöbbször egy csomó olyan is, ami már nem szolgál minket, ami nem előrevezető, nem együttműködést, hanem egy hatalmi harcot eredményez mondjuk, de hogy ezeket nagyon szépen fel lehet ismerni, fel lehet fedezni, és ezeket, amelyekre már nincs szükségünk, azokat le lehet építeni. Tehát ehhez kell az a fajta önmegfigyelés, tudatosság, saját magunknak a tudatos működtetése, hogy mit akarok, hogyan akarom, és tudom, hogy ez az akarni szó, ez a magyar nyelvben nem. Sokszor azt mondjuk a gyerekeknek is, hogy hát szeretnék, de hogy én azt gondolom, hogy igenis lehet akarni valamit a legnagyobb jó szándékkal is, tehát hogy ez ilyen belső indítatást feltételez.
Vannak erre jó gyakorlatok, példák, amiket hoztál most esetleg, hogy előfordul, akár hány éves gyereknél vehetünk mintákat, hogy mit tehet a szülő, ha mondjuk kiborul a 3 évesem? Ez ugye nyilván neki életkori sajátosság is, de hogy hogyan tudok én abban a szituációban kellően türelmes lenni? Van erre recept egy kevés?
Hát erre például nagyon jó módszer lehet az, hogyha az ember felismeri és megtanulja a bizonyos én állapotokat önmagában felismerni, mert bizony előfordulhat, hogy egy felnőttkori kiborulás az igenis egy gyermeki viselkedést feltételez. És pontosan erre, tehát hogy nincs új a nap alatt, pontosan erre szolgál a szülői önismeret is, hogy amikor a gyermekemnek sok valami kiborul, műsorozik, elszakad nála a cérna, akkor igazából felnőttként nekem az a feladatom, felnőttként is, és a szülőjeként is, hogy őt megtartsam. Én ezt például nagyon sokáig nem értettem, ezt a nagyon szép kifejezést, hogy megtartani a gyermek érzéseit, de hát egy erről szól, hogy amikor ő neki sok valami, akkor én ezt tudjam elviselni. Azért, mert valószínűleg jó esetben már van tapasztalatom arról, a felnőttként is, és az ő szülőjeként is, hogy ezek az érzések, ezek mulandóak, megoldhatóak, feldolgozhatóak, és ehhez nyilván az kell, hogy magamban ezeket megéljem, ezeket megtapasztaljam, mert amit én tudok, azt tudom átadni a gyermekemnek is.
Érdemes ilyen helyzetekben egy kicsit akkor hátrébb lépni, számolni magunkban, tehát hogy valami másféle fókuszt keresni magunknak, tehát hogy a gyerekem akkor megélhesse ezt az érzést, én azt türelmesen megvárjam, és akkor mondjuk másra figyelek?
Hát nem kell feltétlenül másra figyelni. Szerintem itt a legjobb módszer az lehet, hogy magára figyel az ember, és tényleg ez a veszek egy nagy levegőt, tudatosítom magamban, hogy mit szeretnék, mi az, ami ezt a helyzet, ennek a helyzetnek a megoldását szolgálja, akár lehet számolgatni is, és egyébként, hogyha behozhatok ide egy példát, Kádár Anna Mária meseterapeuta egyik elhíresült példája, hogy az anyuka és a hisztiző gyermeke ott vannak a boltban, és az anyuka csak konkrétan egy nevet mantrázik, hogy Viola, meg fog oldódni, Viola, nyugodj meg, Viola, maradj nyugodt, és akkor kérdezi egy szintén sorban álló hölgy, hogy milyen kedvesen beszél a gyerekével, pedig ez szegényként mit hiszízik, meg veri magát a földhöz, és erre az anyuka mondja, hogy de hát én vagyok Viola. Tehát, hogy igen, elsősorban tényleg ez a legcélra vezetőbb, hogyha ha magunkkal tudunk mit kezdeni ezekben a nehéz helyzetekben, és ilyenkor bizony kőkeményen a célra fókuszálva nem hagyjuk el uralkodni saját magunkon az érzéseket, mert tényleg akkor az lesz a vége, hogy akkor már ketten ülünk a gödör alján a gyerekkel, és akkor, tehát hogy onnan azért nehéz egymást kirángatni tényleg.
Ugyanez a típusú működés működhet idősebb gyermeknél is? Tehát mondjuk egy tinédzser korszakban is működhet?
Abszolút, igen. Meg a tiniknél egyébként nagyon nagy szerepe van már a humornak. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon kedves korosztály egyébként a tinédzser korosztály, mert velük már sokkal több mindent megengedhet idézőjelbe magának az ember, tehát hogy egy helyzetet, míg ugye egy kisgyerek nem feltétlenül érti a humort, mint tudjuk, mindig van egy humorizálásnak alapja, és igazából amikor egy kamasszal az ember belevisz egy kis viccességet, egy kis humort, egy kis öniróniát, mert nyilván azért ez is nagyon kell a dologhoz, akkor ezért sokkal könnyebben áthidalhatók a helyzetek. És ugye egy kamasz, egy tinédzser gyerek már nagyon is látja a szüleinek az emberi mi voltát. Már ugye nem ez az álomkép kategória van már a gyerekek fejében, mint mondjuk egy kisgyereknél, hogy tényleg
óriásoknak látnak minket.
Persze, meg hibátlannak, meg hogy anya meg apa mindent tud, és tényleg, hogy ők a mindenkori vezetők, stb. Tehát ez egy darabig így van, és utána, hogy kamaszodnak a gyerekek, érik az ő személyiségük is, egyre inkább látják a mi emberi mi voltunkat, ami teljesen oké. És azt gondolom, hogy ez egy tök jó közös pont tud lenni, hogyha az ember hajlandó egy kis öniróniát gyakorolni, mert ez a kamaszok számára sokkal kézzelfoghatóbbá, vagy sokkal emberibbé teszi a szülőt.
Thank you.
Beszéljünk kicsit arról az oldalról, amikor elszakad a cérna és veszekedünk. Uh-huh. Ez egy ördögi kör szerintem, tehát hogy már önmagát generálja folyamatosan, és ugye a konfliktust mélyíti a gyerek és a szülő között akár. Hogyan tekintesz te, mint szülő és mint szakember magára a veszekedésre?
Hát néha a veszekedés egy szükséges dolog, tehát hogy azért nem gépek vagyunk, tehát hogy természetes az, hogy bármennyire is próbáljuk az arany középúton tartani az érzéseinket, tehát hogy azért van az a helyzet, amikor igenis kiakadunk, és még azt is ide tudnám hozni egyébként, hogy ugye a dű az szociálisan sajnos egy kevésbé elfogadott érzelem. Tehát, hogyha valaki szomorú, őt akkor megvigasztaljuk, ha valaki fél, akkor bátorítjuk, de egy dühös emberrel vagy gyerekkel, na ez szerintem az a helyzet, ahol a legkevésbé tudunk úgy mit kezdeni, mert sajnos abban a helyzetben, vagy abban a szituációban neveltek bele minket, vagy az a szociálisan elfogadott, hogy dühösnek lenni nem szabad, nem illik. És ugye a gyerekeinknél is legtöbbször ezt az érzést tiltjuk le, viszont tényleg van az a helyzet, amikor elgurul a gyógyszer, és ott akkor borul a bili, stb., tehát hogy nem tudunk gátat szabni a düh érzésének, és sokszor egyébként nem magával azzal van a baj, hogy dühösek vagyunk, hanem ahogy ezt kifejezzük. Tehát, hogy például azt gondolom, hogy egy kisgyereknél a düh kifejezése az egy nagyon is ösztönös dolog, viszont az, hogy mondjuk a szülőt rugdossa, az egy megengedhetetlen viselkedés. És itt nagyon fontos ketté választani az érzést, meg a viselkedést. Tehát, hogy párnát csapkodni abszolút lehet, de a szülőt rúgdosni, én azt gondolom, hogy ez nem fér bele. És ugyanez egyébként felnőtteknél is, tehát, hogy legtöbbször mi is sajnos sokszor csak a szőnyeg alá söpörjük az érzésünket, hogy jó, most nagyon fölhúztam magam, meg dühös voltam, de úgy igazából nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Én a mozgást mondom egyébként még, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyon jó indulatlevezetési módszer. Ennek evolúciós okai vannak egyébként, de hogy a nagy mozgásokkal, amikor kiugráljuk, kisportoljuk, kifutjuk magunkból, ez felnőttként is nagyon-nagyon jól tud működni.
Akkor, ha jól értem, egyébként érdemes megtanítani a gyereket arra, hogy hogyan tudja a dühét kiadni magából, akár megengedhető módon, hogy ő azt később a felnőtt korában is megfelelően tudja alkalmazni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy annyira dühös lesz felnőttként, hogy ugye ez a tipikus, hogy van olyan, akinek filmszakadás van. Uh-huh. Nem is emlékszik arra, hogy mi történt, mert annyira indulatos lett.
Igen. Ez az érzelem, igen. Hát itt is visszakanyarodnék arra, hogy mindig a szülő a minta, tehát, hogy minden érzelem kezelésében, vagy mondjuk ilyen nagyon-nagyon intenzív érzéseknek a kezelésében is a szülő viselkedése lesz a minta, és pontosan ezért van az, hogy amikor mondjuk a gyerekünket látjuk, hogy tényleg elborították nagyon az érzelmek, de mondjuk egy olyan szinten van még, hogy lehet hozzá kapcsolódni, vagy tud ő hozzánk kapcsolódni, akkor megmutatjuk neki, hogy figyelj drágám, most akkor gyere, ugráljuk ki egy kicsit, vagy jó, rázd meg a kezed, és csöpögtest ki az ujjaid végén, vagy hogy tombolt ki. Tehát, hogy például a toporzékolás, az akár egy elfogadható dolog lenne. Miért is? Mert sem önmagát nem bántja vele, sem másokat. Dühös? Hát igen. Szabad dühösnek lenni? Igen. Szabad olyan módon és olyan módon levezetni, ami sem önmaga, sem mások kárára nem megy.
Ez talán egyébként még egy szülőnek is jó esik hallani, hogy szabad dühösnek lenni, szabad megélni azt, hogy akár a dühünk annak létjogosultsága is lehet. De ugye kicsit még a szülőkre térjünk vissza, hogy említetted, hogy ugye az önismeret az nagyon fontos, megismerni saját magunkat is, szülőként is, meg nyilván más a szülői működésünk is akkor, de hogy mi ezt hogyan tudjuk fejleszteni? Hol, milyen csatornákon, fórumokon keresztül, mit keressünk?
Hát egyrészt én is ezt tanítom a hozzám forduló szülőknek, erre különböző nagyon klassz módszerek vannak, igazából én mindig arra törekszem, hogy ha bár ezek szakmai iránymutatások, de hogy egy olyan nagyon közérthető módon adjam át a szülőknek, amellyel tudnak boldogulni. És hát van erre szakirodalom is, az Elég jó szülő című dologra, hogyha az ember rákeres, akkor nagyon sok hasznos tartalmat tud elérni. mert hogy pontosan ez a cél, hogy elég jó szülők legyünk, tehát nem egy piedesztára emelt félisten, vagy nem tudom kicsoda, hanem egy olyan az emberi minőségét és az emberi hibáit felvállaló vezetők legyünk, mert tulajdonképpen egy szülői szerep az mindig vezetésről is szól, amellyel a gyermekünknek olyan példát, olyan követendő példát tudunk állítani, ami az életében a segítségére lesz.
Ez egy kulcsmondat volt szerintem, ez az elég jó szülő, mert hogy olyan sokszor kapja meg szülőként, édesanyaként, édesapaként a világtól, a társadalomtól azt, hogy jól csinálja-e? Saját magának is felteszi talán a kérdést, hogy jól csinálom-e is? Mikortól rontottam el valamit? Hogy elrontok valamit feltétlenül azzal, ha veszekedek a gyerekkel?
Nem, én azt gondolom, hogy nem. És ezt nagyon jó, hogy megkérdezted, mert tehát, hogy a szülőség, vagy a gyereknevelés az én olvasatomban az olyan, mint egy maratonfutás. Tehát, hogy 18-20 év múlva derül ki, hogy na úgy nagyjából jó volt-e a dolog. De hogy egy-egy apró mozzanat, vagy egy-egy rossz nap, vagy rossz hét, vagy rossz periódus, azért az nem írja felül a másik, nem tudom, 16 évnek a klassz dolgait. Tehát, hogy pontosan ebből adódik az a sok-sok szülői feszültség, lelkiismeret fordulás, hogy úristen, kiabáltam a gyerekkel, hát azért nem dől össze a világ. Tehát, hogy már pedig azért sem, mert hogy a gyereknek nagyon fontos, hogy ezt is megtapasztalja, hogy igen, anya türelmes, igen, apával lehet ezt is csinálni, stb. Na de, hogy hol van a szülőnek a határa? Amit már tényleg nem engedek meg, amit már tényleg nem szabad, és bizony akkor néha előfordul egy-egy kiabálás, vagy egy olyan intenzív időszak van, hogy ott, vagy téma, amivel tényleg nagyon nem jutunk zöldágra, nagyon nem tudunk abban kapcsolódni, de hogy ez így belefér, és azt gondolom, hogy egy veszekedés nem írja felül azt a sok-sok klassz élményt, amit egyébként adhatunk a gyermekünknek.
Remélem ez eljut mindazokhoz, akiknek ezt most hallani kellett. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rózsa Babic Nórával, idegrendszeri fejlesztővel, szülői tudatosságfejlesztővel beszélgettünk a veszekedés és a türelem témakörében. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Manamana. Manamana.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt mi nálunk.
Én köszönöm, hogy ismételten itt lehetek és meghívott.
A női műsorban pedig stílusosan mi mással is foglalkozhatnánk, mint nőkkel, hölgyekkel. Ezúttal az Árpádházi királylányokra esett a választásunk, nem véletlenül, hiszen az Árpádházi királyok családjának jelesebb férfi tagjait, szentjeit, boldogjait már sorra vettük, de hát nem szabad elfeledkeznünk a királylányokról sem, akiket boldogokként, szentekként tisztelünk, és akik példák lehetnek számunkra. Nos, kikről is szól majd a mai adás?
Hadd csatlakozzak a gondolatához, hogy igen, tisztelünk és példaképeink lehetnek, ráadásul azt is hozzátehetjük, hogy Európának nincs olyan királyi háza, királyi családja vagy hercegi családja, ahol valahol az elmúlt 1000-2000 év történelme során egy árpádházi királyleány ne lett volna jelen, és ne élt volna Európa bármely királyi fejedelmi udvarában.
Királylányok voltak ők, tehát úgy kell értenünk, hogy ők beleszülettek az árpádházi királyi családokba, tehát nem királynék vagy királynők, hanem királylányok.
Így van, királylányok olyannyira beleszülettek, és tulajdonképpen néhány évtized, vagy nagyjából egy század év lesz az a korszak, amiről én most mesélni szeretnék. Gyakorlatilag második Endre királyunk, és az utána következő évtizedek, vagy egy évszázadnak a korszakáról, és hallani fogják majd a kedves rádióhallgatók, hogy azok az árpádházi királylányok, akikről mesélek, valamilyen módon második Endre királyunktól származnak. Az ő lányai, unokái, ükunokái, tehát valódi árpádházi királylányokról fogok mesélni.
Szám szerint elárulhatjuk, hogy körülbelül hány királylányról lesz szó?
Hát vagy tízről, de be kell valljam, hogy nem számoltam össze, hogy hány árpádházi királylány, majd megszámoljuk a végén.
Körülbelül tíz. Már csak azért is érdemes ezt a számot megemlítenünk, hogy, mint ahogy Ön is mondta, nem volt még egy ilyen család Európa történetében, vagy a királyi családok történetében, akik ennyi boldogot és szentet tudtak volna adni az egyháznak.
Így van, és nem csak a katolikus egyháznak, a nyugati egyháznak, hanem a keleti, az ortodox egyház számára is adtunk királylányt, Árpádházi Szent Piroskát, ugye Szent László királyunk lányát, akiről
már hallhattunk így is, van, a múltkori műsorunkban.
Így van, vagy a mi István királyunk, akit az ortodox egyház is szentként tisztel, holott nyugati keresztény katolikus uralkodóról van szó.
Kezdjük akkor el a királylányok életének ismertetését. Kivel kezdjük?
Az egyik legismertebb és leginkább szeretett és tisztelt királylányunkról, Árpádházi Szent Erzsébetről Természetesen, már csak azért is, mert a történészek vagy Sárospatak, vagy Pozsony királyi várába teszik a születését. Én pedig miskolci lévén úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen be nem tudják bizonyítani, hogy hol is született Erzsébet, addig mondjuk csak azt, hogy Sárospatakon született, itt a mi vidékünkön, és hozzánk tartozik. Nos, Erzsébet, Szent Erzsébet az a leginkább ismert szentünk, akire azt szoktuk mondani, hogy a bizonyos rózsás szent. Őról a nagyon-nagyon sokat tudunk, ezt a bizonyos rózsával kapcsolatos legendát is ismerjük. Úgyhogy én inkább olyan legendákról szeretnék beszélni vele kapcsolatban, amit kevésbé ismerünk. Hogy mondjam el, hogy II. Endre király volt az apja, és II. Endre király első felesége az édesanyja, aki nem más, mint Meráni Gertrúd. A bizonyos Bánkbán féle a magyar történelem egyik leginkább gyűlölt magyar királynéja. Azt mondhatjuk, hogy Árpádházi Erzsébet nem esett még olyan messze alma a fájától, mint Erzsébet királyi anyjától. Ugye Meráni Gertrúdot 1213-ban a Pilisben ölték meg a magyar főurak. Erzsébet már akkor Türingiában élt, a kor szokásainak megfelelően gyermekként vitték el a türingiai hercegi udvarba, és jövendő férje szülei nevelték. Nagyon rövid ideig élt, mindössze 24 évet, és harmadik gyermeke már férje halála után született. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a harmadik gyermek egy kislány volt, Gertrúdnak keresztelte, és őt magát is boldoggá avatták. Kolostorban született, Kolostorban nőtt föl, tulajdonképpen soha nem hagyta el ezt a kolostort. De visszatérve Erzsébet legendáira és életére. A rózsa legendát nem fogom elmesélni, mert ismerjük, de amikor már halálos betegen, halálos ágyán feküdt, akkor egyszer csak elkezdett énekelni Erzsébet, méghozzá magyarul. És amikor megkérdezték tőle, hogy miért énekelt és miért magyarul énekelt, akkor azt válaszolta, hogy egy kis madár ült le mellém, és olyan szépen dalolt, hogy nekem is énekelnem kellett. És az utolsó mondatai a halálos ágyán így hangzottak a legendája szerint. Eljött az óra, amikor a mindenható magához hívja barátját. A marburgi kolostorban temették el, és még abban az évben megkezdődött a kolostor templomának a felújítása, amikor felnyitották a sírját Erzsébetnek, és a legenda szerint II. Frigyes német király, aki Erzsébet férje türingiai Lajos halála után egyébként feleségül is kérte Erzsébetet, de ő már akkor visszautasította. Nos, II. Frigyes a szarkofágból kiemelte Erzsébet koponya erekjéjét, és egy drága kövekkel díszített, nagyon díszes koponya tartóba helyezte el, a legenda szerint a következő szavakkal. Ha nem tudtalak császárnévá koronázni a földön, fogad tiszteletem jeléjül ezt a koronát te, aki Isten országában már királynő vagy. Nos, a történelem viharaiban szintén a legenda szerint nagyon-nagyon kalandos úton, de ez a koponya erekje végül is Svédországban kötött ki, és Stockholm történeti múzeumában az egyes számú leltári számmal meg lehet tekinteni azt a bizonyos drágakövekkel ékesített koponya erekjét, amely a történészek szerint Árpádházi Szent Erzsébet koponya erekjéje.
Aki nem hiszi, járjon utána, és menjen el mondjuk Stockholm városába, és nézze meg ezt a koponya erekét.
Így van.
Ki a következő Árpádházi királylányunk?
A következő Árpádházi királylányunk, és még mindig második Endre királyunknál maradva a magyar történelemben, második Endre királyunk második feleségétől, mert ugye Merániai Gertrúdot megölték a magyar főurak, második feleségétől, Kortné Jolán, egy bizánci hercegnőtől született egy Jolánta nevű kislánya, akit első Jakab Aragon királyhoz adtak feleségül. És ezt a magyar Jolántát a Aragon-spanyol történelem úgy tartja nyilván és számon, hogy magyarországi Jolánta Aragon királylány. Az életéről onnan tudunk, hogy egy Brachfeld Ferenc Olivér nevű történész írta meg először Jolánta életének történetét. Ő dolgozta föl, csak az a baj, hogy ez a Brachfeld Ferenc Olivér történésznek még a nevét sem lehetett kiejteni Magyarországon az elmúlt évtizedekben, ugyanis az 1956-os forradalom eseményeiről nagyon-nagyon megható és személyes hangú beszámolót írt és jelentetett meg a spanyol nyelvű nyugati folyóiratokban. Így aztán, mint történésznek a munkás sem igazán ismertük, csak a rendszerváltás után ismerhettük meg, és egyáltalán ezt a Jolánta életrajzát is csak azután ismerhettük meg. Nos, ahogy Brachfeld Ferenc Olivér leírja, Jolánta olyan királyné volt első Jakab Aragon király számára, amilyenre a királynak szüksége volt. Művelt, szép, okos, és ami egy királyné esetében nagyon fontos, termékeny. 6 lány és 4 fiú gyermeke született, és az, hogy maga a király is nagyra értékelte magyar feleségét, és valóban nagyon tehetséges és okos királyné lehetett, azt az bizonyítja, hogy amikor Valenciát ostromolták, a móroktól próbálta visszavenni Jakab király Valencia várát, akkor ehhez a várostromhoz a királyné is elkísérte a királyt, bár akkor is áldott állapotban volt, és a vár feladásáról a mór követtel Jakab király és Jakab király tanácsadója, és a királyné is ott volt, és a királyné is részt vett a diplomáciai tárgyalásokon. És ami nagyon-nagyon nem volt szokásban abban az időben, nyugaton különösen nem, a megadásról szóló dokumentumot magyarországi Jolánta királyné is ellátta kézjegyével, és aláírta ezt a dokumentumot. Nos, magyarországi Jolánta Vallabona kolostorában van eltemetve, ájtatos imaúton volt, amikor egy ismeretlen lázas betegség támadta meg Jolántát, és itt halt meg. Végrendeletében nagyon nagy összeget hagyományozott, és kérte a férjét, hogy a szegényeknek osszák ki, és támogassák nevében.
Mai műsorunk folytatásában Árpádházi királylányokkal ismerkedünk. A folytatásban most melyik királylány életéről vagy legendájáról hallunk?
Még mindig második Endre királyunk családjánál maradva, és magyarországi Jolánta Aragon királynénk unokájáról fogok most beszélni, tehát második Endre királyunk leszármazottja, egy árpádházi királylánynak az unokája, aki nem más, mint portugáliai Erzsébet Izabella. Nos, ez a királylány már a nevét is a bizonyos árpádházi Erzsébet rózsás szentünkről kapta, és az ő iránti tiszteletből kapta, hiszen unokanővére volt Erzsébet Izabellának a rózsás Erzsébetünk. Egyébként mind a két királylányt rózsával szokták ábrázolni, tehát Erzsébet Izabellát is a művészek freskókon, festményeken rózsával tüntetik föl, és rózsával ábrázolják.
Arról valamit, hogy miért?
Igen, majd elmesélem. Az életéből következik a rózsával, illetve az unoka nővérére, árpádházi Szent Erzsébetre való visszautalás. Azért nevezzük portugáliai Erzsébet Izabellának, mert portugáliai dénes királyhoz adták feleségül. Sajnos ez a házasság nem volt olyan sikeres, mint a nagymamájának, magyarországi Jolántának a házassága Jakab Aragón királlyal. Portugáliai dénes király egy eléggé durva, nagy természetű uralkodó volt, aki ráadásul még féltékeny is volt a feleségére, ok nélkül és indok nélkül. A portugáliai szentek legendáiban Erzsébet Izabellát egyébként a béke angyalaként tisztelik, és így szokták emlegetni, és itt jön be a rózsa motívum, azért, mert Erzsébet Izabella egész életében férje dénes király és fia, majd pedig fia és vője között próbálta a békét közvetíteni, és próbálta családja férfi tagjait megbékíteni egymással a hatalomért vívott harcban. A rózsás Erzsébetnél pedig ugye ugyanígy a rózsa legendájában valahol benne van a béke és a szeretet. Erzsébet Izabella életében van egy nagyon érdekes és megható legenda. Ugye említettem, hogy még féltékeny is volt ráadásul dénes király, Erzsébetnek pedig volt egy kedves fiatal apródja. És dénes király elhatározta, hogy ezt az apródot megöleti és elemészteti, és fölbérelt mészégetőket, hogy pusztítsák el azt a nemesi fiút, aki meg fog jelenni náluk. És dénes király egy mondva csinált üggyel elindította a mészégetőkhöz ezt a kedves apródot, aki viszont egy templom előtt haladt el, a templomban pedig éppen szent mise folyt. És betért a templomba egy imára, és egy picit elfeledkezett magáról, tehát hosszabb ideig tartott az az elmélkedő ima. És dénes király türelmetlen volt, kíváncsi volt, bosszúálló terve, hogy hogyan sikerült, és egy bizalmas hívét utána indította ennek a apródnak, és ez a bizalmas híve hamarabb ért oda a mészégetőkhöz, mint az apród. És a mészégetők ugye nem tudván, hogy kit kell elpusztítani, dénes király bizalmi hívét kapták el és ölték meg, hiába tiltakozott ez a híve. És az apród ugye másodjára ért oda a mészégetőkhöz, és semmi baja nem történt. A legenda szerint dénes király erősen magába szállt és megdöbbent ezen az istenítéleten és Isten akaratán, hogy az az apród, akit ő el akart pusztítani, ima közben megmenekült, és az ő bosszú tervének egy bizalmas híve esett áldozatul. A királyi házaspár életére még úgy jellemző, hogy amikor élete vége felé megbetegedett Dénes király, akkor magához hívta a feleségét, Erzsébet Izabellát, és csak és kizárólag ő ápolhatta, és őtől lefogadta el az orvosságokat, és halála percéig a felesége volt a ápolója. Erzsébet Izabella Coimbra kolostorában van eltemetve, és a sírját 1612-ben felnyitották, és a testét éppen találták, és épségben találták. Egy pár évvel később avatták szenté, 8. Orbán pápa avatta szenté portugáliai Erzsébet Izabellát, aki egy árpádházi királylányunknak az unokája. Nem tudom, hogy tudja-e, és a kedves hallgatók tudnak-e arról, hogy árpádházi Erzsébetünk ugyan nem szent, hanem boldog, még további kettő is volt a magyar történelemben és a magyar szentek legendáriumában.
Egyről én is hallottam, de akkor kettő is van?
Még további kettő. Ugye Erzsébet Izabella, portugáliai Erzsébet Izabelláról már beszéltem, de árpádházi Erzsébet az özvegy. Őt ezen a néven szoktuk említeni és megkülönböztetni. Nos, árpádházi Erzsébet az özvegy, 4. Béla királyunknak az unokája. Béla király fia 5. István, 5. István felesége Kun Erzsébet, és az ő kisebbik lányuk volt Erzsébet, akit egy morva nemeshez, Rosenberg Zavis nemeshez adtak feleségül, és férje halála után özvegyként nővéréhez ment, aki Mária volt, tehát árpádházi Mária, Anzsú Sánta Károly nápolyi uralkodó felesége. És Erzsébet az özvegy Nápolyban élt, rendkívül visszavonult, ájtatos életmódot, itt is halt meg. A 3. Erzsébetünk, aki árpádházi és szenté avatták, őt pedig úgy szoktuk emlegetni, hogy Erzsébet a szűz. Ő ugyanis a 3. Endre királyunknak, tehát az utolsó árpádházi királynak a lánya, első feleségétől született lánya. Ezt az Erzsébetet, ahogy szokás volt abban a korban, még gyerekként eljegyezték Vencel cseh királlyal, és a házassági szerződést furcsa módon meg is erősítették, ennek ellenére nem jött létre. És apja halála után, tehát 3. Endre királyunk 2. feleségével együtt Erzsébet kolostorba vonult, először Bécsbe, majd pedig Tösz városának domonkos rendi zárdájába, és egész életében itt élt apácaként, utolsó évtizedeit már Bénán érte. Nos, ez az árpádházi Erzsébetünk a legendája szerint a testét 37 után találták éppen és romlatlanul. A sírját egyébként az 1500-as években feldulták a kolostorral együtt, megsemmisült a sírja, de a sírkövét Zürich Történelmi Múzeumában őrzik. Én őszintén szólva arra lennék kíváncsi, hogy Tösz városának mai polgárai vajon tudják-e, hogy a város címerében lévő 3-as halom és 2-ös kereszt egy árpádházi királylány emlékét őrzi.
Tirsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan ígérettel fejezzük be a mai riportunkat, hogy folytatjuk legközelebb. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.